Cornu Petit, Magyarország egyetlen művészeti podcastje.
Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt nálunk a Taus Cornu Petit podcast csatornán. Én Tóth Xenia vagyok, és a Grimaus Recording stúdióból jelentkezem. Vendégünk Mosolygó Miklós ismét. Köszöntünk téged, és
sziasztok,
kérlek,
sziasztok.
Most is mutatkozz be nekünk egy pár mondatban.
Sziasztok! Mosolygó Miklós vagyok, újságíró, podcaster, szabad gondolkodó, szabad lélek. Ennyi.
Kulturális extázis podcast.
Ja, és bocsánat, igen, igen, és a Kulturális extázis podcast szerkesztő műsorvezetője.
Ma egy érdekes témával készültünk, igazából, vagyis hát az indításnak mindenképpen egy ilyen botrányos témát szerettem volna hozni. Méghozzá a Rákai Filip tévés műsorvezető bevaló belekötést, méghozzá egy művészpáros által, a Schilling Árpád és a Sárosdi Lilla sztoriával. Ugye róluk azt kell tudni, hogy ők szeretnek ilyen botrányos színházat létrehozni, és már egy jó ideje kint élnek, 18 óta, azt hiszem, Franciaországba, és őket nagyon sok vád éri, hogy művészek-e, nem művészek-e, vagy hogy egyáltalán. Tehát, hogy most lett egy ilyen, a Filippel egy ilyen összevitatkozásuk, csúfolódásuk, vagy egymásra fricskázásuk a Facebookon, és aztán pedig nagyon sok csatorna leközölt róluk ilyen különböző mocskolódásokat, és hogy amúgy valóban egészen botrányos témákat dolgoznak fel, és hogy te erről mit gondolsz?
Hát először is meg kellene védenem a Schilling Árpádot, mert ő a magyar színházi rendezők közép generációjának az egyik legfontosabb alkotója, és azért az fontos megjegyezni, hogy a Krétakör színháznak is alapítója volt, ami Magyarországon a 2000-es években legendás előadásokat hozott létre, és az tény, hogy egy nagyon provokatív témaválasztás, illetőleg esztétikai ízlés jellemzi őket, de azt gondolom, és mikor beszéltünk erről, vagy gondolkodtam ezen, hogy a témánk az, a témánkat hogyan lehetne megfelelő megvilágításba helyezni, hogy én visszadobnám a labdát, hogy szerintem a magyar közízlés és a magyar színházba járók ízlése, vegyük így szélesebb értelemben a magyar színház látogatókat, az nagyon konzervatív, és ennek köszönhető az, hogy egyáltalán felmerülhet az, hogy a Schilling Árpád az egyfajta ilyen botrány rendező. Ez a fajta attitűd, vagy ez a fajta művészi megközelítés, ez mondjuk Nyugat-Európában egyáltalán nem verne ekkora vízhangot, mint itt Magyarországon, és hát Rákai Filipről meg annyit, hogy én őt nagyon kedveltem a Z pluszon, majd a Viva TV-n talán ott is volt műsorvezető, de azt gondolom, hogy művészeti kérdésekben nem hozzá kellene fordulni tanácsért.
Nem kompetens ebben a témában.
Így van, finoman szólva sem.
Értem. Azonban ez a vadszexualitás azért tényleg lehet egy erősen túlzó dolog. Tehát, hogy tényleg egy ilyen hatásvadász érzetet kelt az, hogy valaki mondjuk ezzel akarja felhívni magára a figyelmet, vagy hogy...
Igen, én értem, hogy mire utalsz. Azt hiszem, hogy a színpadon a meztelenség az lehet valóban egy öncélú eszköz is, viszont nagyon sok esetben pontosan azt az alapvető hatóerejét vagy hatásmechanizmusát használja ki a színháznak, hogy ugye mi a különbség a színház és a film között, ami egy abszolút közhelyszerű dolog, de nagyon is valódi, meg valóságos, hogy a film az egy konzerv valami, azzal nem tudsz kölcsönhatásba lépni, mert nem élő, nem ott történik abban a pillanatban. Viszont a színház az pontosan attól képes arra, hogy nem csak az értelemre, hanem az érzelmekre is hasson, hogy ott jönnek, mennek, élnek, lélegeznek a színészek, és ez nyilvánvalóan, ha így nézzük, akkor a mesztelenségük is egy teljesen más helyi értéken szerepel, mint mondjuk a filmekben, és én azt gondolom, hogy még egyszer, hogy a közízlést azt úgy lehet formálni, hogy feszegetjük is a már meglévő határokat, és ez már azt gondolom, hogy egyéni megítélés kérdése, hogy mi a jó eszköz erre, lehet ugye sok terápiát alkalmazni, mint ugye az Árpádék, lehet olyan fontolva, haladva, apró lépésekben tágítani a befogadóknak így azt a szemléletét, amivel lényegében meg tudnak birkózni, fogalmazzunk így, de én semmiképpen sem vonnám felelősségre a Schilling Árpádot, hogy valami fajta ilyen öncélú botrányokozás volt a célja. Sokkal inkább ő egy alapvetően egy forradalmár típus, aki nem szeret kertelni, és a művészi koncepcióit is, vagy hitvallását is ilyen robbanásszerűen tálalja a színpadon. Szóval teljesen megértem azt, hogy az uralkodó, vagy hát a hivatalos kultúra korifeusai, amit hihetetlen ezt mondjam Rákai Filipről, hogy na mindegy, szóval nem akarok, mert ez nem egy politikai podcast, de hogy azt hiszem, hogy sokkal inkább a Schilling Árpádoknak kellene Magyarországon a közízlést orientálni, mint Rákai Filipnek.
Nyilván, ebben azért, hát nem tudom, a sok hatás rám is sokkolhatott valóban. Tehát így a hír hallatán én elkezdtem így utána járni, hogy mégis ennek a művészpárosnak az együtt alkotásait szemügyre vételezem, és hát nem tudom, belőlem majd, hogy nem sírást váltott ki. Tehát, hogy nyilván akkor ez azt jelenti, hogy hatása van, de hogy milyen. Tehát, hogy nem jó, hanem igen, amit mondhatunk most igen fricskaként szintén, hogy az emberiség megérett a pusztulásra. Nem, meg a színpadi mesztelenség szerintem semmiképpen nem azonos az elmebeteg pornográfiával, vagy az egymásnak a megalázásával. És én nekem főleg még volt ez a régebbi színdarabuk, a Fekete Ország.
Aha, igen. Az volt az a híres
igen, az
dupla maszturbálós történet, nem?
Hát meg amikor így, nem tudom, több férfi színészt megszégyenített Lilla, és közben még ilyen ostoba zenét is játszik valaki, és tényleg így
ez
mindennek...
Ez a kakofónia, ez úgy tűnik,
mindennek a kigúnyolása, és hogy konkrétan annyira
súlyos hatása
kegyetlen,
volt rá.
És igen. Hogy ez már sehogy nem formál semmit szerintem. Tehát, hogyha még ki is akarjuk mondjuk a társadalmunkat ez miatt kritizálni akarjuk, vagy kiforgatni, vagy ezt megmutatni, úgy gondolom, hogy ezt kár megmutatni, mert hogy minden közmédiából és minden internetes felületről ezt már a határtalanul megteheti bárki. És hogy nem kell hozzá, hogy valaki még ezt színdarabban is bemutassa, és megalázzon ilyen módon másokat.
Igen, ez így van, viszont akkor itt azon kell elgondolkodnunk, hogy mire való a művészet, hogy ugye akkor nevelni próbál, vagy tükröt tartani. Egy másik példával szolgálok neked, a Proton Színháza felelős a Munducó Kornél színházi rendezéseiért, és ott a Vladimir Sorokin, aki így a lényegében a Pelevin mellett a legjelentősebb kortárs orosz író, neki a Jég című darabját vitték színpadra, a Trafóban is, azt hiszem, meg máshol is, és Én pedig minden jó szándékom a Mundrucó Kornélnél, mert szerintem egy nagyon intelligens ember és egy nagy alkotó, de én is azt éreztem, amikor láttam a darabot, hogy igazából, illetve bocsáss meg, nem is azt a darabot láttam, hanem egy szintén nagyon híres dél-afrikai író, a Kötzinek az egyik regényének az adaptációját. Szóval semmifajta hagyományos értelembe vett szépet, vagy lenyűgözőt nem találtam a rendezésben, tehát ugye sem a díszletben, sem a színészek megjelenésében, sem a dialógusoknak a megformáltságában. Szóval minden ilyen rettenetesen zavaros volt, illetőleg ilyen felzaklató volt, de azt tudomásul kell venni, hogy mi van akkor, és erre próbálok utalni, hogy maga a nyersanyag, vagy az alapanyag, tehát az irodalmi alapanyag, amiből készül a darab, is hasonló célra született, vagy hasonló a hangulata. Tehát, hogy ezt próbálja a rendező ilyenkor adaptálni, és én azt gondolom, hogy a színházba járóknak rengeteg olyan színház áll szerencsére a rendelkezésre, főleg Budapesten, de a vidéki színházakban meg aztán főleg, ahol a hagyományos adaptációk, az úgynevezett könnyed polgári darabok, a musicalek pontosan ezt a célt szolgálják, ezt a könnyed kikapcsolódást és szórakozást, és azt gondolom, hogy mindenképpen kell a magyar színházi kínálatban egy ilyen provokatív, kísérletező, avantgárd, hívjuk, aminek akarjuk, de egy ilyen sávot fenntartani, ami mindenképpen hatással van rád, de nem feltétlenül jó hatással, illetve nem feltétlenül jól eső érzést hagy maga után. De hogyha belegondolsz, akkor meg pontosan, ahogy mondtad, hogy a világon nagyon sok médium pedig sugározza az erőszakot, a pornográfiát, illetőleg rengeteg olyan kellemetlen, felkavaró, traumatizáló élményt, és hát igazából egyszerűen tükröt tart felénk a rendező, és azt mondja, hogy ezek vagytok ti, nézzetek magatokra.
Aha. Én ebben abszolút egyetértek, amit most mondtál, csak hogy ennek nem biztos, hogy az elvadult pornográfia az eszköze. Tehát, hogy például tavaly nyáron Bécsben éltem, és ott is volt szerencsém egy olyan performance nézőjeként részt venni, hogy tényleg egy ilyen nyilvános megaláztatás, és meztelen férfiak és nők, és nem akarom most így a csatorna miatt így részletezni, hogy pontosan mi történt, de hogy az is borzasztó, és iszonyat nagy tömegeket vonzott nyilván az utcáról, mert egy meztelen nő szétfestve azért valahogy elmondom, tojásokat nyomott ki a nemi szervén, majd pedig ezeket a tojásokat egy férfi a fején mindig kivitte a teremből, és odaadta az egyik nézőnek. És így imádkoztam, hogy csak ne én legyek az, és hogy azért nem tudom, és akkor utána beszéltem a galeristával, és igazából neki is az volt a véleménye, hogy az én hibám, hogy én ezt nem bírom befogadni, és ezt nem értem. De hogy nekem ez valahogy nem feltétlenül érzem a művészetet benne, vagy esetleg máshogy is el lehet mondani, amit közölnének.
Szerintem mi egy hullámhosszon vagyunk ebben, vagy egy csónakban nevezünk, abból a szempontból mindenképpen szerintem egy műalkotás akkor, fogalmazunk úgy, hogy akkor jó a művészet, ha lehet ilyet megfogalmazni, ha olyan, mint egy sütemény, tehát én egy gyerekkoromban nagyon szerettem a Nero Szelet nevű süteményt, és abban nagyon sok finom, különböző színű piskóta volt, nagyon-nagyon finom krémmel, stb., és hogy tehát egy rétegzett műalkotás mindenkinek kínál valamit. Tehát minden befogadó számára. Tehát egy viszonylag kevéssé tájékozott, teljesen laikus számára is ad valamit, illetőleg aki pedig nagyon-nagyon alá tud szállni ezeknek a jelentés rétegeknek. És nem értek egyet a művészi elitizmusnak azzal a részével, ami pontosan egy ilyen közönséghibáztató attitűdben szokott megjelenni, hogy te nem voltál elég felkészült, nem voltál elég befogadó, elég rugalmas, stb. De egyébként ez nagyon nem ma kezdődött ez a fajta botrány.
Persze.
Például a Pier Paolo Pasolini-nek a Szodoma 120 napja, ugye a Szálló című filmje, amiben hasonló 1970-es, uh-huh. 76 azt hiszem, de 70-es évekbeli, ahol hát hasonló megaláztatások és ilyen nagyon felkavaró képek vannak. Ezen lehet vitatkozni. Én azt gondolom, szóval én talán hozzád állok közelebb ebben a kérdésben, viszont az biztos, hogy a művészetet, és szerintem ebben egyetértünk, nem érdemes, meg talán nem is lehet korlátozni bármifajta ilyen személyes ízlés, éppen fennálló erkölcsi rend alapján, hanem virágozzék minden virág, és akkor aztán fennmarad majd az idő rostáján az értékes, és elhull az értéktelen.
Igen, egyébként én is tudok egy ilyen, talán a pornográfia első videóra rögzített pornográfia első alappillére lehetett Cindy Shermannek a videója a 60-as években.
Igen?
Igen, de hogy az egy szerintem egy, bárki rákeresett egyébként a neten, hogyha elmúltál 18 éves, akkor meg tudod nézni a YouTube-on. Igen,
miről van szó?
A saját férjével közösül, és a macskájuk pedig nézi otthon a hálószobában, de hogy ez olyan szépen meg van vágva, semmi eredeti szín nincs, és nem érzed, tehát le vannak húzva a zsaluk az ablakon, tehát vagy be vannak húzva, és hogy nincs az erőltetett és direkt és megalázó, hanem két embernek azért már áthajlik egy ilyen hatásvadás szexualitásba, tehát már pornográfiának mondanám, de még mindig megmarad a művészi határvonalon.
De hát jól valahogy mondod azt, hogy szerintem ezt akkor megerősíted azt, hogy ez egy kötéltánc, hogy abszolút, mi az, a, hogy igen, mi az, mi az, az ideális vonal, még, ami pontosan, ami nem nyúlik át a hatásvadászatba, illetve az önmagáért valóságba. Én szerintem ez a vonal, ez mindenkinél máshol kezdődik, de nagyon nehéz lehet, és hát ugye ezért is tiszteljük a művészeket, hogy ezt a fajta arányérzéket megtalálni, vagy ezt a fajta arányérzéket birtokolni, és ezt a fajta ideális egyensúlyt megtalálni egy alkotáson belül.
Igen. Egy kicsit más vizekre eveznék, most ezzel
evezzünk.
Annak idején meséltél nekem egy saját színdarab megírásáról, igen, hogy igen, esetleg igen. Ebben jutottál-e mostanában valahol?
Valamire? Igen. Igen? Hát nem tudom, hogy azt várod, de hogy részleteket áruljak el a történetről, vagy ebbekről, de maradjunk annyiban, hogy van egy koncepcióm, igen, ami egy ilyen színház a színházban, fogalmazzunk így, darab, ami egy színdarabról szól, egy színdarab megrendezéséről szól, és pontosan ezt fedeztem fel, hogy a színháznak a valós idejűségével sokkal többet lehet kezdeni, mint mondjuk egy film előre megírt, előre leforgatott jeleneteivel. Volt a fejemben az is, hogy esetleg egy filmforgatókönyv lenne belőle, de aztán rájöttem, hogy szerencsére annyi remek és tehetséges színész van ma Magyarországon, és itt különös tekintettel gondolnék itt az YZ generációs színészeinkre, hogy érdemes lenne ezt Magyarországon színpadra vinni. Azt tudom elmondani, hogy a görög tragédiák ihlettek meg, és ez az a kérdés, ami engem nagyon foglalkoztat, mert az első nagy színház élményem az a Eugene O'Neill-nak az amerikai elektrája, ami az egyik hagyományos görög mondakör dolgozza fel, de már az amerikai polgárháború idején, és ott rájöttem arra, hogy ezek a görögök aztán tudnak haragot tartani. minden nagyon végletes, és minden tét az nagyon magasra van téve, tehát ott, hogyha szerelem, akkor az, ha szerelem, ha bosszú, hogyha akkor barátság, gyilkosság. Ha bármi, így van, az akkor az utolsó vérig szól, és ezt szeretném majd, ezt a koncepciót, vagy ezt a témát egy ilyen mai kortárs környezetbe ültetni. Körülbelül itt tartok most, a továbbiakról azért nem mesélnék, mert nyilvánvalóan egy alkotói folyamat az egy képlékeny dolog, de hát ezt neked nem kell mondanom.
Igen, most közben így ilyen mitológián kapcsán így eszembe jutott Matthew Barney-nak. Nemrég megosztottunk egy posztot, ilyen kísérleti filmekről kérdeztük a közönséget, vagy színház darabokról, vagy hogy mi a kedvenc rövidfilmjük, vagy művészfilmjük, és így Matthew Barney jutott eszembe, akinek van egy ilyen 5 részes sorozata még a 90-es évek elejéből, és hát ő is nagyon nagy szeretettel alkalmaz ilyen mitológiai lényeket megkreál, és tehát így merít a görögöktől szintén. Én nagyon szeretem, hogy így a művészet történet időről időre visszatér, és hogy egy alkotó, tehát hogy egyszerűen hiába telt el ennyi idő, mindig aktuális lesz.
Ez így van, és én ezt sokáig nem is tudtam, de sokan ismerik az Ödipusz komplexus mint ugye jelenséget a pszichológiában, és ha már itt az Elektráról volt szó, van Elektra komplexus is, ami pedig fordítottan, tehát a lány féltékenysége a saját anyjára, és ugye a szerelme, vagy hát a vonzalma az apja felé. Ugye az Elektra volt az, aki miután az apját megölte az anyja, illetőleg hát megölette a szeretőjével, ezért ugye a helyi belépett, és ő pedig bosszút esküdött, és én szerintem ezek olyan alapvető emberi viszonyok, meg olyan indulatok, meg olyan érzelmek, amíg ember él a Földön, és amíg
ebbe a státuszba létezünk, addig igen, mindig jelen lesz.
Mindig jelen igen. lesz, és aktuális lesz, és ezért van az, hogy ezek a görög tragikus toposzok, ezek újra és újra különböző variációkban, különböző formákban, de elővehetőek.
Hát köszönöm szépen, köszönöm, hogy most is itt voltál velünk.
Köszönöm a meghívást újra.
És hát hallgassátok Miki podcastját és a kulturális extázist, kövessetek be minket Instán, YouTube-on, Spotify-on, és várjuk a témában a kommentjeiteket, hiszen azért elég érdekes témával kezdtük az elején. Ti mit szóltok ehhez a szexbotrányhoz? Köszi, hogy hallgattatok, sziasztok!
Sziasztok!